Helyükön maradva a testvérek, hallgassák meg Isten igéjét, melyet Lukács evangéliumának első fejezetéből olvasok a 26-tól a 38. versig eképpen. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe. Egy szűzhöz, aki Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek szár rád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd, Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszéded szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Szeretném kiemelni a 30, illetve a 31. verset. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumában tovább haladva Jézus születésének az ígéretéhez érkeztünk. Akik vissza tudnak emlékezni, a múlt héten Keresztelő János születésének az ígérete volt, most pedig Jézusé. Csodák egymás utánisága követi Lukács evangéliumában egymást. A Biblia órán párhuzamot is vontunk a kettő elbeszélés között. Zakariásnak és Máriának is megjelent az Úr angyala, Gábriel. Mindkettőjüknek egy gyermek áldás jövendölt meg, de még Zakariás nem tudta hittel fogadni az angyal szavait, addig Mária egyetlen egy mondjuk így technikai kérdés feltevése után, sőt valószínűleg már előtte is, Istenben való kételkedés nélkül fogadta az egész történést. Istennek semmi sem lehetetlen. Ez a kulcs a tekintetben, hogy hogyan fogadta Zakariás és Mária Isten küldöttjét. Zakariás nem hitte, hogy Istennek minden lehetséges, mert magából és az ő felesége állapotából, vénségéből indul ki, még Mária az angyal szavából. Kegyelembe fogadott, azt mondja neki Gábriel, és valóban kegyelembe fogadott volt azért is, mert szívében elhitte, hogy Isten szava igaz. És kegyelembe fogadott még azért, mert így ő lehetett az a nő, aki által az isteni proféciák beteljesülnek. Ha megfigyeljük, testvérek, több női alakkal is tudunk azonosulni a Bibliában. Ott van a parázna Mária Magdolna, akinél a bűnbocsánat olyan szépen kirajzolódik. Ott van a sürgőforgó Márta, aki Jézus helyett az asszonyi teendőkkel foglalkozott. Vagy az Ószövetségből ott van Anna, akinek szinte beleszakadt a szíve, hogy nem lehet egy gyermeke, még nem az Úr csodát tett vele, és megszületett Sámuel. De hosszasan lehetne még a sort folytatni, hogy reformátusként kik azok a női alakok a Bibliából, akiket valamiért megjegyeztünk, és olykor beszédtémaként szóba is hozunk. De itt van ebben a mai történetünkben Mária, a kegyelembe fogadott, akiről nem igazán szoktunk külön szót ejteni. Maximum csak Jézus neve mellett említjük meg. Ebben talán szerepet játszik az is, hogy a katolikus testvéreknél a Mária kultusz számunkra túlhangsúlyozott, többet látnak Máriában, mint amit Isten is látott, és éppen ezért mi kerüljük a róla való beszédet. De így az az igazság, hogy adósságunk van így Mária felé, mert Mária egy fontos üzenet hordozója. A kegyelembe fogadott, a kegyelmet talált ember ősképe. A kegyelem Isten cselekvésének a módja, mely így azt jelenti, hogy Isten a teremtményével nem annak érdeme, hanem saját jósága szerint bánik. Igaz ez Máriára is. Isten nem azért választotta ki őt, mert annyival különb lett volna többi fiatal nőnél. Isten a saját jósága miatt emelte ki a többi lány közül. De hogyan is mutatkozott meg Mária életében ez a kegyelembefogadás, és hogyan mutatkozik meg a mi életünkben? Három gondolatjelre tagolnám ezt. A legelső gondolatunk a felsorolásban, amit Gábriel mond Máriának. Szentlélek száll reád. A kegyelembefogadtatás innen indul el, amikor Isten megosztja velünk az ő lelkét, amikor lakozást vesz bennünk a Szentlélek. Az Ószövetségben Isten lelkét a ruach szóval írták le, ami mindenek előtt a mozgásban lévő levegőt jelenti, mint a szél vagy akár az emberi lélegzet. Dinamika van ebben a szóban. A Szentlélek Isten lelke engem is mozgásba hoz, lelki mozgásba, megelevenít. Lelki halottból élővé változtat. Ez a kegyelem első jele, amikor Isten lelke megelevenít, amikor érzem, hogy valami megmozdult bennem, és amikor végre nem vagyok vak arra, hogy én eddig milyen messze álltam az élő Úrtól. Kegyelembe fogadott, mert a Szentlélek szára áll, és Mária esetében egy valóságos új életet hozott. A következő gondolatjelünk a kegyelembe fogadtatásról, szintén Gábriel angyal szavaival. És fiút szülsz, akinek a neve Jézus. Ott tartunk tehát, hogy erőt vesz rajtunk a lélek. Lelkileg megelevenít, egy újabb szóval élve újjászületünk. Mária esetében egy új élet fogantatik meg, majd kiteljesedve ez az új élet testet ölt, megszületik Jézus. Mária megszüli Jézust. Bennünk pedig a lélek által születik meg Krisztus. Nálunk csak lelki síkon, még Mária esetében valósággal. Ez a krisztusi születés a mi esetünkben azt jelenti, hogy mi magunk is olyanokká válunk, mint amilyen Jézus is volt. Szelíd, alázatos, hű, szeretettel teljes. De nem olyan egyértelmű, hogy mostantól kezdve én csak krisztusi vagyok. Megszületik bennem is a Krisztus lélek által, és a megszületése egyúttal örömöt és bánatot is jelent. Öröm, mert valami egészen új világ nyílik meg, mikor a Krisztus születik meg bennem, és szenvedés, mert a régieket a halálba kell adni. A krisztusi élet nagy harca ez. Pál apostol így ír erről a Rómaiakhoz címzett levelében. Magam sem értem, mit teszek, mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Magamban tehát azt a törvényt találom, hogy jól lehet, a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével. Aztán a következő fejezetben ezzel folytatja. Ha pedig Krisztus van bennetek, a test ugyan halott a bűn miatt, a lélek azonban él a megigazulás által. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Ha Isten lelke vezérel, ha ő él benned, akkor megszületik benned a Krisztus, és így lelki értelemben Isten gyermeke vagy. De csak is ekkor. A harmadik és egyben utolsó gondolatjelünk, hogy kegyelembe fogadottként átjárja bizony a szívünket az éles tör. Már is megmagyarázom ezt a képet. Kicsit előrébb lapozva Lukács evangéliumában a második fejezetben ezt mondja Máriának Simeon. Sőt, a te lelkedet is áthatja az éles tör, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Ez az éles tör nyilvánvalóan egy fájdalmat ír le. A valóság megtapasztalását, csalódásokat. Jézus elsőszülött fiú lett a családban, és mint elsőszülöttel szemben elvárások voltak az irányába, Máriától is. Jézusnak otthon kellett volna maradnia, szolgálni a családot. Elköteleződést vártak volna tőle. Ehelyett Mária anyaként azt látja, azt éli meg, hogy fia egészen másra fogékony és nyitott már gyerekkorától kezdve. Isten igéjére, a családi kötelességek helyett. Aztán el is hagyja már nem csak lélekben, hanem fizikai értelemben is Krisztus az ő anyját, új családot gyűjt maga köré, majd egyre mélyebbre hatolva ez a tör, eljut odáig, ahol minden anyai szív meghasad, saját fiát a szeme láttára keresztre feszítik. Fájdalmas, de át kellett élnie ezt Máriának azért, hogy Jézusban a kereszten már ne a saját fiát lássa, hanem Isten egyszülött fiát, a messiást. Újra erőt kellett vennie Máriának magán, amit meg is tett, hiszen ő is aztán ezek után a jeruzsálemi gyülekezet tagja lett. Számunkra ez az éles tör az előző gondolatjelünkből következik, hogy megszületik bennem Krisztus, de ettől még nem lettem tökéletes, még bukdácsolok. Sok csalódást, kudarcot kell megélnem magammal kapcsolatosan, amikor újra és újra belefutok ugyanabba a bűnbe, ugyanabba a hibába. Mint például még mindig kételkedem Isten erejébe. Még mindig sok bennem a rossz indulat. Vagy még mindig más nekem a fontos, és nem az Isten dolgai. Még mindig nem fér bele az időbeosztásomba a szolgálat. Vagy már megint egy helytelen vágynak engedtem. Fájdalmas így látni magunk és gyengességeinket, de a tör átjárja a szívünket, felfedi az igazságot velünk kapcsolatosan, de ahogy Máriának úgy nekünk is, újra merítenünk kell a lélek erejéből és folytatni az utat. Egy történettel szeretném ezt a misztikumot szemléltetni. Egy férfi beszélt el egyszer. Hosszas várakozás után végre megkaptam az engedélyt, hogy meglátogathassam a Kansas-i börtönt. Kísérőm kinyitott egy rácsos ablakot, ahonnan beláthattam a börtön udvarára. Éppen sétáltak a rabok, egymástól 10 lépésnyire párossával mentek. Sokan közülük a legszebb korban voltak. Milyen szomorúan hangzik itt a szó, legszebb kor. Némelyik lassú vontatott lépésben szinte fáradtan megy, arcuk kifejezéstelen. Mások társukkal beszélgetve, gondtalanul, mintha őket nem is érdekelné helyzetük. Sok tehetséges ember van köztük, sokra vihették volna, mondta kísérő, majd folytatta. Például ott az a kicsi. Ő nagyot fog nézni, hogy milyen kitűnő képeket fest. És valóban ez az ember nem túlzott. Ezt az a kép is bizonyította, amelyet szolgálati szobájának a szekrénye mögül előhúzott. Egyéni művészi eljárással, bátor színekkel festett művészi alkotás volt. 12 férfi körben állt a képen, és megdöbbenve néztek fölfelé. Hajuk borzas, arcuk fölülről jövő világosságtól átitatva, amely a szivárvány minden színét játszotta. A férfiak szeme tágra nyílva fölfelé a távolba tekint. A legfeltűnőbb és érdekesebb azonban a kép beállítottsága volt, amely úgy mutatta, mintha egy torony tetejéről tekintenénk az arcokba. Ő újjászületésnek nevezi ezt a képet, mondta a kísérőm. Intézetünk kápolnája számára festette, de nem akaszthatjuk fel. Nem, megdöbbenve kérdeztem, majd hozzáfűztem, hogy pedig ott lenne a helye. Ekképp fel kell tenni az egyházak figyelmét, és önöket irigylésre méltónak tartanák. Ez egy hallatlan átélésnek a remeke. Ez igaz, de ezek mind az ő fogolytársai, akiket odafestett, és egyenként a fejekre mutatott. Megjegyeztem, hogy nem értek vele egyet, hogy ilyen ellenszenvet érez a képpel szemben, és a művészt is ilyen szigorúan bírálja. Bizonyára itt nem voltak más modellek, akik megfelelnek neki és türelmesen ülnek, mondtam én. Nem, ez nem úgy van világosított fel. Itt vannak kisebb gonosztevők, akik először vannak itt, de ő a legsúlyosabban elítélteket választotta. Ez a felháborító. Néhány telefonbeszélgetés után engedélyt kaptam az igazgatótól, hogy beszélhessek a festővel. Több kérdést intéztem hozzá, amelyekre minden szégyenkezés nélkül szívesen válaszolt. Hogy én az alkotás alatt mit gondoltam, kezdte beszédét. Pontosan azt, amit a Biblia az újjászületéssel kapcsolatban mond. Hogy Istennek a szent lelke a szíveket és az egész emberi lényt teljesen megváltoztatja. Hogy ezen a hatalmon keresztül a bűnösök üdvözülnek. Nagyon meglepett, hogy egy büntetett rab milyen jól ismeri a Bibliát. De bele kellett még kérdeznem. Szép és jó, amit mond, de úgy tudom, hogy ön erre a képre a leggonoszabbakat választotta ki a saját fogolytársai közül. Az újjászületés egy csoda, válaszolta. És mert azt akartam kifejezni, olyan embereket kellett kiválasztanom, akiket csak egy csoda változtathat meg. A kis bűnösöket talán saját feleségük is megváltoztathatja, vagy a fogház. De az egész nagyokat, azokat már csak Isten. Szótlanul oda mutatott egy helyre, és feltűnt, hogy saját magát festette oda. Az egész nagyokat ismételte, azokat csak Isten változtathatja meg. Testvérek, a történetben szereplő rab, aki a képet festette, kegyelembe fogadtatott ember lett, mert megkapta a legdrágább ajándékot, Isten lelkét, aki aztán elkezdte benne a munkálkodást is. Kegyelembe fogadott emberek vagyunk tehát, ennek jele, hogy a Szentlélek erőt vesz rajtunk. Gyümölcse, hogy a Krisztus megszületik bennünk, Krisztusi erő, indulat, a világosság, már a miénk is, és aztán a kegyetlen valóság tőre átjárja a szívünket, bukdácsolunk, megtántorodunk, ez fáj, de aztán újra és újra erőt véve, megbizonyosodva leszünk Krisztus testének a tagja, ahogy Mária is. Nem töretlenül, hanem fájdalmakon át, de így válunk Isten fiaivá. Én kívánom, hogy így legyen a mi szívünkben most Mária, mint a kegyelembe fogadott ember ősképe, és így értsük meg ezt az egész titkot, ezt az isteni kegyelmet, mit jelent az, hogyha a Szentlélek bennünk is erőt vesz, megszületik bennünk Krisztus, és elindít egy folyamatot, ami nem egy egyenes út, hanem rögös, keskeny út, de ez vezet minket Isten országába. Adja Isten, hogy így legyen. Ámen. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, amiért elénk hoztad most Máriát, mint kegyelembe fogadott gyermekedet. Köszönjük, hogy rajta keresztül megmutattad, milyen is az, amikor valaki a te kegyelmedet élvezheti, amikor valakihez odalépsz, és te kiválasztod, és te felemeled magadhoz. Tudjuk, Istenünk, hogy bennünket is, ha bár kegyelembe fogadtál, sokszor elbukunk ebben, ezen az úton, az életünkben. Többet várnánk olykor magunktól, mint amit mutatni tudunk és megélni a mindennapokban. Kérünk most, hogy erősíts meg mindnyájunkat a lelkeddel, és kérünk azért, hogyha még valaki nem fogadta el tőled a te lelkedet, ha valaki még nem született újjá a te lelked által, és most benne van ez a vágy, akkor te végezd el benne is ezt a munkát. Hisszük, hogy mindenkinek megadod a te lelked, aki alázatos, őszinte szívvel vágyik rá. És kérünk, hogy vezessél bennünket, add, hogyha el is bukunk, de mindig tudjunk újra és újra felállni, erőt meríteni. Lássuk meg, hogy ez a tör mire akar rámutatni, mi az, amit észre kell vennünk magunkban, és így tudjunk változni a te kezedben, és folytatni a hozzád vezető utat. Tiéd szívünk minden hálája, ezért a kegyelemért, a te szeretetedért, azért, hogy megosztottad velünk ezt, nem a mi érdemünk miatt, hanem a te jóságodért. Tiéd így a szívünk, egész életünk, Jézus nevében. Amen.